Isten igéjét szeretném olvasni, amint az írva található, és a mai napra a bibliolvasó kalauzunk is ezt az igét javasolja. A János evangélium a 20. részéből a 19-től a 23. versekig terjedő igeszakaszt. Tiszteltünk eléül fennállva hallgassuk ezt az igét. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor az egyik gyermekünk, rávezetésképpen mondom, hogy nem fiú, egészen kicsi volt, akkor az első szavai közé tartozott, hogy békén, ilyen két ennel a végén. És hát ez a nyomatékos enn a végén, ez segített, tudtunk ráadni, hogy most egy kicsit hagyjuk őt békén. Ezt jelentette. Az emberrel egyidős a békevágy, és sokszor fölszakad az életünk során is az, hogy szeretnénk valami kis békét tapasztalni, megélni. És vannak olyan korok is, amelyik fölsóhajtanak a békevágyban. Ha valaki hozzám hasonlóan a 70-es, 80-as években volt gyerek, akkor emlékezhet arra, hogy mi a nagyon békés, hidegháborús években nőttünk föl. Ez milyen ironikus, ugye, hogy ez a nyugalmas, hidegháborús évek voltak, amikor a valódi veszélyre az emlékeztetett bennünket, hogy egyszer csak az utcák végére felszereltek szirénákat. És aztán a gyerek rajzokat, hogyha megnézte az ember, nagyon sokszor láthatott rajta gombafelhőket. Ugye az atomcsapástól való félelem, hogy a gyerekek lelkéből feltört. Így élhettük meg ezeket az időket, ekkor vezették be ezt a csodálatos oximoront, a békeharcot, és akkor ott egy a jelszó, a tartós béke, és ugye erről énekel John Lennon is, a békéről, erről beszélt minden, és ezt óhajtotta mindenki. És amikor az ember mondjuk református intézményrendszerben nő fel, mondjuk mint az én gyerekeim, akkor kiszámoltam, hát ez utána lehet számolni, hogy körülbelül 18 éves koráig 40 ezerszer fogja azt köszönni, hogy áldás békesség, és kíván így békességet másnak az ember. És persze hiszem azt, hogy ez nem csak egy kívánság, hanem ennek van tényleg hatása is, de azért elgondolkodható, hogy mennyiszer kívánjuk ezt a békességet, és ehhez képest mennyiszer tudjuk megtapasztalni. És amikor elmúlt a hidegháború, akkor jött utána az öbölháború, a délszláv háború, a szeptember 11-e, és már azóta nem is tudjuk számolni. A békesség az nyilvánvalóan továbbra is egy keresett hiánycikk maradt az életünkben, és talán sokszor csak egy fogunkkal összeszorított békénre futja az erőnkből, pedig a békesség szó a Bibliában az egy nagyon gazdag értelmű szó, nagyon sok minden benne van, harmónia, teljesség, kiteljesedés, boldogság, öröm, prosperitás, ez mind benne van ebben a szóban, de talán sokszor csak ennyit várunk, egy kis békként, egy kis nyugalomnak az óhajtását, és a békesség kívánása az úgy tűnik, csak egy kívánság marad az ember életében, az utolsó nyugodjon békében elköszönéssel bezárólag. Ezért is nagy jelentőségű, hogy ebben a történetben Jézus kétszer is mondja azt, hogy békesség nektek. És azért nagy jelentőségű, mert ez nem csak egy kívánás, hanem ez örömhír. Sokkal több, mint óhajtása, vágya az elérhetetlennek, hanem örömhír. Az örömhír pedig az a lényege, hogy az egy történésre utal. Valamire, ami megtörtént, és az hatással van ránk. Mondjuk ilyen örömhír, hogyha aggódunk valamelyik családtagunkért, akit műtenek, kórházban van, és meghalljuk a hírt, hogy a műtét jól sikerült. Valószínűleg még nagyon sok hosszú út vezet oda, hogy majd helyreálljon, talpra álljon mindenestől, de a legfontosabb esemény az megtörtént, hogy a műtét jól sikerült, és innentől kezdve kezdhetünk reménykedni. Így működik az örömhír, hogy valami eseményre utal. Jézus, amikor mutatja a kezét és az oldalát, az egy eseményre utal, hogy a legfontosabb dolog az megtörtént, és innentől kezdve várhatjuk, hogy ennek a következményeivel szembesüljünk, ezt egyre jobban megértsük. Mégpedig az a jó hír, hogy Isten megbékéltette ezt a világot önmagával, a fia halála és feltámadása által. És egyúttal ezek a sebek Jézus kezén és az oldalán azt is mutatják, hogy mi a valóságos isteni válasz, ami valóságos isteni problémánkra. Hogy Isten nem áll bosszút az ember erőszakosságán, hanem éppen úgy kezeli, hogy elszenvedi az embernek minden erőszakosságát. Nem áll bosszút, pedig ő az egyetlen, akinek joga volna. De pont ő, akinek egyedül joga volna, ő az egyedül, aki lemond erről. És aztán egyúttal megmutatja ezzel minden emberi gyűlöletnek az oktalanságát. Most, amikor tüntetnek itt a világban jobbról, balról, és mindenféle erőszakos cselekmények történnek, legyünk olyan bátrak, hogy kimondjuk, hogy ezek többnyire oktalan, értelmetlen cselekedetei a gyűlöletnek, és nem azért, mert valakinek ilyen a bőre színe, vagy olyan a bőre színe. Ez egyetemes emberi oktalanság. Ez egyetemes emberi nyomorúságnak a megnyilvánulásai ezek. Az oda tartott kéz pedig a legjobb prédikáció, amit valaha hallottunk, mert ezt nekünk tartja oda, azt mondja, hogy ez értett történt. Tegnap, amikor vettük az úrvacsorát, megtörték, a kenyeret odaadták nekünk, az az életünk legjobb prédikációja volt, lesz és marad, amit hallhattunk, hogy Jézus Krisztus ennyire szeret téged, hogy ő megbékéltett téged az Istennel, megbékéltett magával, megbékéltett a másik emberrel, megbékéltett a világgal, és adja az ő megtöretett testének és kiontott vérének a jegyeit a számodra. Egyszer láttam egy háborús filmet, azt hiszem az a címe, hogy Navarone ágyúj, ebből kettő is van, az egyik ezek közül, ez egy második világháborús film, ami az akkori Jugoszlávia területén játszódik, és arról szól, hogy ledobnak egy ejtőernyős különítményt, akinek az a feladata, hogy valahogy megakadályozzák azt, hogy a németek átkeljenek egy stratégiailag fontos hídon. És az a terv, hogy a közelben lévő víztározónak a gátját fogják felrobbantani, és hogyha azt felrobbantották, mindenki arra számít, hogy a hidat akarják majd felrobbantani, hogyha ezt felrobbantották, akkor az elszabaduló víz el fogja sodorni a hidat is. És sok kaland árán, mert ugye elég föltűnő a társaság, mert van köztük egy színes bőrű is, őt állandóan bújtatni kell, hogy ne bukjanak le. Sikerül a gátat így bombákkal felszerelni, és eljön a nagy pillanat, de amikor felrobbantják a robbanó anyagot, akkor csak egy tompa moraj hallatszik. És akkor mindenki nagyon csalódott, hogy hát nem sikerült felrobbantani a gátat. De egyszer csak valaki figyelmes lesz arra, hogy valami halvány repedés keletkezett a gáton, ami egy gát esetében halálos sebesülést jelent, és ott elkezd szivárogni a víz. És amikor ezt meglátják ennek a különítménynek a tagjai, akkor a szívükben is elkezd a reménység kiáradni. Még a világban még nem árad ki, még ezt az ellenségeskedést segítő hidat még nem söpörte el az áradat, de a szívükben már kiárad a reménység, hogy igen, ez nem volt hiába való. Hát valami ilyesmit jelent az evangélium, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Ez ott a tanítványoknak először nagy csalódás volt, de aztán rájöttek arra, hogy a gyűlölet, az ellenségeskedés az halálos sebet kapott. És innentől kezdve már csak időkérdése, hogy ez elárassza az egész világot. De mielőtt az egész világot elárasztaná, Jézus Krisztus megjelenik a tanítványok között, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, először is elárasztja az ő szívüket. Kétszer mondja, hogy békesség nektek. Az egyik akkor szól a világnak, szól ezt az evangéliumot, fogalmazza meg, a másik pedig szól a tanítványoknak, hogy ti éljétek át belül ezt a kiáradó békességet. És tapasztaljátok meg, hogy ez nem csak valami, amit után reménytelenül vágyakozunk, hanem ez valami, ami van. Megigazulva azért hitáltal békességünk van az Istennel. Egy mély megbékéltség az életünkben. És ez a békességről írja, ugye ezt a római levélben olvassuk, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istenben, és aztán így folytatja Pál apostol egy kicsit lejjebb, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Szóval erről szól a pünköst, hogy az, ami a világgal meg fog történni, az megtörténik velünk. És mi már most örvendezünk ennek. És minden fájdalmas megosztottság és a békétlenség ellenére ott van egy mély megbékéltség a szívünkben, és mi már előre örvendezünk és hálát adunk, hogy ez egyszer majd elárasztja a világot, annak minden sötét szegletét, és ez a békesség és ez a szeretet győzni fog. Végleg. A tapasztalat pedig egyúttal fölhatalmazás és küldetés is. Nem azt akarta Jézus, hogy tapasztaljátok meg ti, és akkor időnként jöjjetek össze, így titokba örüljetek ennek, aztán vegyétek tudomásul, hogy egyelőre még ilyen ez a világ, hanem azt mondta, hogy ebből a tapasztalásból felhatalmazás és küldetés következik, hogy menjetek. És a legfontosabb feladata a ti munkátoknak, hogy bocsássatok meg, hogy gyakoroljátok a megbocsátást. Nem csak azt mondja, hogy mondjátok el, hogy az Isten megbocsát. Persze ezt kell elmondani azzal is, hogy megbocsátunk a másiknak. De azt mondja, hogy ti magatok is ezt kezdjétek el gyakorolni magatokba. Nem a saját erőtökben, hanem a Szentlélek ereje által, aki adatott. Tudjuk, hogy ez a világ teli van erőszakossággal, ezért megbocsátást képviselni, hirdetni, az nem egy könnyű dolog, nem egy olcsó dolog. A római birodalomban állítólag a legenda szerint az utolsó gladiátor küzdelmet, az utolsó ilyen cirkuszi játékot akkor tartották, amikor már úgy félig meddig keresztény volt a birodalom, de azért még tartottak ilyen viadalokat, és hát a szokásos jelenet ismétlődött, hogy valaki már oda jutott, hogy ha úgy jelez a császár vagy a nép, akkor meg kell ölni őt, és valaki a lelátóról, egy keresztény ember elkiáltotta magát, hogy ne, ezt ne tegyétek, persze ez nem különösebben érdekelt volna senki, de ő lerohant a lelátóról, odament, és odaállt a kiszolgáltatott ember és az őt megölni készülő harcos közé, és ő kapta a halálos szúrást. Ekkor a cirkusz elcsendesedett, szépen lassan egyenként mindenki elhagyta a helyszínt, és ez volt az utolsó gladiátor küzdelem. Szóval nem könnyű hivatás, amit Jézus kér, de tulajdonképpen ez, amit kér, az a tanúság, hogy tanúskodjunk, ennek van egy fokozata a mártírság, de a hétköznapokban is mi is jelek, és tanúi legyünk ennek a békességnek. Hiteles tanúskodás a léleknek az erejében. A béketeremtés az nem kevesebbről szól, mint megbocsátásról. Itt összekapcsolódik nyilvánvalóan a kettő. Akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. És itt fontos látni, hogy mi a különbség a szőnyeg alá söprés és a megbocsátás között. Most már egyre ritkább, hála Istennek, a pólió nevű betegség, a járványos gyermekbénulás, annak az egyik enyhébb formája az úgy történik, hogy az ember ezt gyerekkorában elkapja, de aztán valahogy úgy magától helyre jön belőle, viszont ha ezt nem kezelték megfelelőképpen, akkor 15 év múlva ez visszatér. És akkor végtag bénuláshoz vezet. Hát valahogy erre emlékeztet minket Jézus, hogy nincsen jobb gyökérkezelés ennél, mint hogy megbocsátjuk a bűnöket, mert ha csak úgy maradnak a dolgok kezeletlenül, akkor azok visszatérnek. És persze nagy kínokkal jár a megbocsátás is, de ennél csak egy rosszabb van, a meg nem bocsátásnak a visszatérő kínja. Jézus attól nincs meghatódva, azt mondjuk, hogy nekünk ezen a világon nem osztotta a kártyát, nincs nekünk hatalmunk, mi csak mosolygunk, jó fejek vagyunk, főzünk egy gulyáslevest, és egyébként, amilyen nagyon hálásak vagyunk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, de ugye, hogy nincs nekünk itt különösebb eszköz a kezünkbe, hogy befolyásoljuk ezt a társadalmat, ami halal is akar Istentől, és megy a maga feje után. Milyen eszköz van itt a kezünkben? Jézus ettől nem lenne boldog, ő most fölhatalmaz bennünket, azt mondja, fölhatalmazlak benneteket, hogy ezt gyakoroljátok. ennél nagyobb erőhatalom nincs. És az én lelkemet adom belétek, ami azt jelenti, hogy az én lelkületemet is. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor most önkényesen vagy megbocsátok, vagy nem így megvonom tőletek a lehetőséget. Ezt ugye ezt komolyan gondolta, hogy ezt ránk bízza, de azt is komolyan gondolta, hogy az ő lelkével, az ő lelkületével gyakoroljuk ezt. Az igazi tekintély az az embermentésnek a féltő szeretete, és ezzel a hatalommal, ezzel a szeretettel küld el bennünket. Valamint az igazi hátteret azt jelenti, hogy, és ez is ennek a lelki tekintélynek a része, hogy mindannyiszor, amennyiszer küld minket a Szentlélek ilyen nehéz helyzetekben, mindannyiszor emlékeztet is minket, hogy ne felejtsük el, hogy kik vagyunk. A Szentlélek mindig erről akar elsősorban is meggyőzni bennünket, hogy mi az Isten szeretett gyermekei vagyunk. Ezt sose felejtsd el. Ez adja az igazi hátteret, hogy mögötted áll az Atya, hogy ott van előtted a Fiú, és ott van benned a Szentlélek. Ennél nagyobb hatalom, ennél nagyobb tekintély nincs a világon. És azt mondta, hogy ti ne féljetek, hanem gyakoroljátok, éljétek bele ezt a megbékélt életet ebbe a világba az Isten szent lelke által. Amen.